Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 80. Zsoltár 1. és 3. versét, Hallgasd meg, Izrael pásztora, így kezdődik. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret 2. versét énekelve, Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk a keresztelést az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvé Jézus így szólt, Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, a múlt alkalommal a mustármag példázatáról volt szó, most pedig soron következik, Máté evangéliuma 13. részében a folytatás, a kovász példázata. És valahol ez a két példázat arról szól, hogy az Isten országa növekszik, mégpedig a mustármag arról szól, hogy mint az a pici mag egy év alatt szinte fává növekszik, olyan határozottan és gyorsan tud növekedni az Isten országa, a kovász viszont a rejtett belső növekedésről szól. És ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy az Isten országa növekedése az sosem csupán külső, az valami más. Akkor nem az Isten országa növekszik. Tehát ha csak mi külsőleg megkeresztelünk egy gyermeket, attól a gyülekezet igazából nem növekszik, hanem úgy növekszik, hogy ehhez kell társuljon egy belső növekedés, mégpedig Jézus Krisztus is azt mondta, hogy megkeresztelve tegyetek tanítványokká. Hát itt ez egy olyan mondat, ahol az állítmány ez, a felszólítás ez, hogy tegyetek tanítványokká. A megkeresztelés csak egy eszköz, hogy az egésznek egy határozott kezdetet adjunk. És azt mondja, hogy tanítva őket, hogy megtartsák, amit én parancsoltam nektek. Tehát tanítani kell a gyermekeinket, mire? Valami csodálatos dologra, hogy ez az egész világnak értelme és célja van, ez egy nagy terv, és aki eltervezte, az elsősorban a mi megváltásunkat tervezte el. Hogy mi tudjunk tanulni az elrontott dolgainkból. Hogy mi tudjunk fejlődni a hit útján. Hogy mi megismerhessük őt, az ajándékozót. És egy boldog, tartalmas életet tudjunk élni napról napra. És erre kell tanítani a gyermeket. Hogy van valaki, akihez tartozol, aki szeret, akivel értelmet nyer mindaz a küzdelem ebben az életben, ami rajtunk van. A tanításnak viszont mi mégiscsak csupán a mennyiségi oldalát tudjuk megadni. Ez fontos, hogy lehetőleg minél többet beszéljünk neki az Isten szeretetéről, mert annál több marad meg, annál jobban belevésődik. Lehetőleg mindenre kiterjedően adjuk át, amit mi tudunk. Tehát a mennyiség is fontos, de a minőség a fontos, hogy ezt ő befogadja, hogy ez nála egy csodálatos változást okozzon, hogy ő hívő ember lehessen, de ezt a minőségi dolgot, ezt csak a Szentlélek Isten adhatja meg. Erre csak ő képes. Hát ezért vagyunk itt, hogy őt kérjük már most, hogy legyen velünk, amikor majd tanítani fogjuk a gyermekünket az Isten dolgaira, hogy ez jó fogadtatásra találjon benne, hogy az ő élete valóban az Isten, Istené legyen, neki tudjon majd szolgálni. Adja Isten ezt, hogy ebben segítsen titeket, kedves család. Amen. Most miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, hogy helyünkről fölkelve tegyünk vallást hitünkről az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, neked köszönjük csodálatos ajándékodat, az életet. Köszönjük ennek a drága kislánynak az életét. Köszönjük, hogy az édesanyával ott voltál a szülés nehéz óráiban. És köszönjük, hogy most itt állhatunk, és kérhetjük a te segítségedet. Nehéz dolog, és felelős dolog nevelni. És még inkább nehéz és felelősségteljes hitben nevelni. Kérünk, könyörülj rajtunk, újíts meg a hitben, a reménységben, a szeretetben. Vezérelj el minket a gyülekezet közösségébe újra meg újra, hogy erőt merítsünk. Kérünk, hogy áld meg ennek a családnak az életét, és mindnyájunk életét, hogy a jövő nemzedéket tudjuk jól nevelni. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család, most arra kérlek titeket, hogy kötelezzétek el magatokat a keresztelésre és a utána következő tanításra, fogadalomtétellel. Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározástokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Arra kérem a kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsút vettünk Ernhéfer Sándor 87 éves korában, és Nagy Gézáné Gábor Róza 77. évében elhunyt testvéreinktől. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak. A mai istentiszteleten megkereszteltük Németh István Zoltán és Tivi Anikó Liliana Olga nevű második gyermekét. Isten áldását kívánjuk a családra, hogy segítse őket a keresztény hitben való nevelésre. Szombaton 4 órakor templomunkban kérik Isten áldását házasságukra Kovács Tamás és Kanyó Judit testvéreink. Az Úr szeretete kísérje őket közös útjukon. Tehát szombaton 4 órakor lesz ez az esküvő, Kanyó Judit testvérünk, gyülekezetünknek a tagja, ismerhetjük őt. Ma délután 4 órakor szeretettel várunk mindenkit soron következő családi istentiszteletünkre. Tehát ma délután 4 órakor gyülekezetünk ifjúsági zenekara is szolgál. Október 29-én a reformáció 500. évfordulóját azzal ünnepeljük, hogy meghívtuk az evangélikus testvéreinket is templomunkba, a délelőtt 10 órai istentiszteletre. Az igét Zólyomi Mátyás, lelkipásztor fogja hirdetni, és közösen élünk az úrvacsorával. Tehát október 29-én, a reformáció ünnepéhez legközelebbi vasárnapon délelőtt így készüljünk, hogy együtt leszünk az evangélikusokkal, és a 500. évfordulót így ünnepeljük. Megkezdtük a serdülők konfirmációi felkészítését szombatonként. Délután 3-ra várjuk az új évfolyamot, akik kezdik a felkészülést, tehát az 3 óra szombaton. Este 6-ra pedig szombaton azokat, akik már a múlt tanévben is jártak konfirmációi felkészítőre. Az 500 éves évfordulóra tervezett kiadványunk szerkesztését a jövő vasárnappal le kívánjuk zárni. Szeretettel kérjük mindazokat, akik még nem adták le a saját nyilatkozatukat, ezen a héten, október 15-éig legyenek szívesek megtenni ezt. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett zsoltárral, amely a bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai ige és ének egyben. A 80. zsoltár 6. versétől énekeljük végig az éneket. A szőlőtövet Egyiptomból elhozád szolgálatházából, így kezdődik. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyve 80. fejezetéből. Izrael történetéről szól ez a Zsoltár, de a mi életünkre nézve is tanulságos. A karmesternek a Liliomok kezdetű ének dallamára, Intelem, Ászáv Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre, Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodjanak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket űztél el, ezt meg elültetted. Helyét egy elegyengedted, gyökeret vert és ellepte a földet. Árnyéka hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk! Tekints le az égből, és lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél, és mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet, Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon is ne csak a hallgatói legyünk az igének, hanem befogadjuk, és teremhessen bennünk gyümölcsöt. Most ezért helyünkről fölkelve imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy a Te hatalmas kezedben van a mi parányi életünk. Köszönjük, mert jóságos kéz ez, irgalmas, szeretetteljes kéz. Köszönjük, mert Jézus Krisztusban eljöttél közénk, magadra vetted sorsunkat, sőt, elvetted rólunk a halált is, hogy megválts minket. Köszönjük, hogy kezedben van az egész történelem, és benne a mi sorsunk is. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád az életünket. Annyi minden dolog kavarog ebben a világban, és sokszor annyira fenyegetve érezzük magunkat, és a jövőnket, és a gyermekeink jövőjét. Köszönjük, hogy Te a kezedben tartod mindezt. És köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a mi életünk számtalan baját, nyomorúságát, de az örömeinket is. Köszönjük, hogy előtted rendeződhet mindez. Köszönjük, hogy új erőt nyerhetünk arra, hogy a hétköznapokban rád figyelve szolgáljunk, és a helyén legyen az életünk. Kérünk téged, újíts meg minket is, ahogy a Zsoltáros kérte, ragyogtasd ránk az arcodat, hogy megszabaduljunk, hogy megtisztuljunk. Ezt a csodát tedd meg szent lelked által, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 377. dicséret első versét énekelve. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Igehirdetés alapjaként Máté evangéliuma 13. fejezetének 33. versét olvasom. Ez így hangzik. Más példázatot is mondott nekik Jézus, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Foglaljuk el helyünket. Máté evangéliuma ebben a 13. fejezetében, amelyhez jutottunk, itt 7 példázatot mond Jézus egymás után, mindet az Isten országáról, tehát mind úgy kezdődik, hogy hasonló az Isten országa valamihez. És itt a mustármag csodája után a kovász csodájára irányítja a figyelmünket Jézus Krisztus, hogy az Isten országa úgy dolgozik, mint a kovász. Persze, nagyon kevesen ismerjük már a kovászt. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a liszthez vizet öntve úgy érlelik, hogy megerjedjen, és gombák, élesztő baktériumok dolgozzanak benne. Ez a kovász, lisztből és vízből, és a megfelelő élesztő baktériumokból. És ha ezt beleteszik a tésztába, akkor az megkel. A kenyér is tulajdonképpen csak liszt és víz, meg ez a kovász. Kellene, hogy legyen, persze a mai időkben már sokféle adalékanyagot tesznek bele, ami nem biztos, hogy használ neki, de tetszetős lesz tőle, erre most nem térünk ki részletesebben. De a kovász az egy olyan dolog, amire rácsodálkozhat az ember. Itt azt mondja, hogy 3 mérce liszthez tesz egy kis kovászt a háziasszony. Az a 3 mérce liszt, az tulajdonképpen 40 liter körülbelül. Az egy jó nagy liszt mennyiség, és elég beletenni egy kis kovászt, és az egészből nem macesz lesz, hanem kenyér. Ettől van a különbség, talán ismerjük a maceszt, vagy pászkát, a kovásztalan kenyeret, amelyik egyáltalán nem hasonlít a kenyérhez. Lapos és kemény. És attól a kiskovásztól följön laza, friss, jó ízű kenyér lesz belőle. Ez egy csoda, és erre hívja föl a figyelmünket Jézus Krisztus, mondván, hogy az Isten országa is valami ilyesféle csoda. A mustármag is, meg a kovász is az Isten országa növekedéséről szól, de másképpen. Nem véletlen, ez egy külön példázat. A mustármag a külső növekedésről szól, ahogy a keresztelőben is mondtam, a kovász pedig a belső változásról szól. Hogy az Isten országa belülről áthat és megváltoztat minket, az embereket, rajtuk keresztül a közösséget, a gyülekezetet, és rajta keresztül az egész társadalmat, az egész világot. Tulajdonképpen erről szól, hogy csak egy kis kovászt kell betenni, és akkor az egész kellő idő múlva, mert ez hozzátartozik, hogy bizony arra idő kellett. Fél nap, egész nap, amíg kelesztették azt a lisztet, azt a kenyeret, és ezt ki kellett várni. Hát ha sütésről, főzésről szólunk, akkor ez nagyon nagy idő. És ugyanúgy, ha a változásokat akarjuk látni, türelmetlenek vagyunk, és nagyon nagy idő telik el sokszor, de higgyük el, hogy az Isten országa ott rejtetten belül munkálkodik és változásokat hoz. Három dolgot, szokás szerint három dolgot nézzünk meg. Először is azt a mondatot, hogy a háziasszony fogja és beleteszi, így mondja mi fordításunk, de az eredeti kifejezés annyit jelent, hogy bele rejti, beledugja. Tehát, hogy a házi asszony belerejti a kovászt, elkeveri, és ott az valahol a mélyén ott van, de kívül az még teljesen lisztnek látszik, tésztának. Erről az jutott eszembe, hogy az ige valahol így bele kell, hogy hújjon a szívünkbe. Az Isten országa nem fog dolgozni bennünk, hogyha meghallgatjuk az igét, és azt mondjuk, hogy igen, ezt én is így gondolom. Jaj, de jó, hát ez így van, ezzel egyetértek, és kipipáljuk, én keresztjén vagyok, kész. Ez nem így működik. Az Isten országa munkáját elmulasztjuk, ha nem rejtjük a szívünkbe az igét. Mit jelent ez? Ahogy mondtam, az nem azt jelenti, hogy meghallgatom, kipipálom, azt mondom, hogy én milyen jó, hogy így gondolom, így élek, milyen kár, hogy a szomszédasszonyom nincs itt, aki másképp él, és neki jó lenne meghallgatni. Ezzel a dologgal elmulasztottuk azt, hogy éljünk az Isten országa erőjével az életünkben. Úgy kell hallgatni, hogy elgondolkodunk rajta. Azzal az alázattal kell hallgatni, hogy Istenem, mutasd meg nekem, hogy én tényleg e szerint élek-e. Vagy csak pipálom a dolgokat, hogy igen, én is így gondolom, no de hogy van ez a hétköznapjaimban? Az Isten országa akkor tud bennünk dolgozni, ha így belénk akad az ige. Ha megnyitjuk szívünket, és magunkba rejthetjük. És különösen azok az igék dolgozhatnak bennünk nagyot és sokat, amelyek így amelyikben így beleakadunk, hogy jaj, én valahogy másképp élem ezt. Ez valahogy nem így látszik az életemben. Én még nem vagyok ilyen. Bár csak minél több ilyen ige lenne a szívünkbe. Amin fönnakadunk, hogy igen, ezt mondja a lelkész, ő így gondolja. Én egészen másképp gondolom. De Isten szerint így van? Hogy van ez? Azt mondja, hogy szelídséggel fogadjátok a belétek oltott igét, mert az képes megtartani a ti lelketeket. Tehát, hogy az igét valahol be kell fogadni, és szelídséggel, nem azzal, hogy jó, én mindent tudok, így van, rendben, kész, lesöpörtem magamról. Befogadni. Uram, mit akarsz megmutatni nekem? Ilyen az én életem? Így élem? Ez jellemző rám? Igen, emlékszem, hogy amivel én nagyon sokat küzdöttem, mert nagyon nagy kísértésem volt, arról tudtam az igéket, hogy bizony ez bűn, és úgy éreztem, hogy én nem tudok változni, de ezek az igék nagyon nagy változást munkáltak az életemben. És teljesen megváltoztattak. Egyszerűen nem csak egy csöngő szólal meg, amikor ilyen gondolataim lennének, hanem bennem lezáródott egy sorompó, és azt mondja, hogy nem, e felé gondolkozni sem érdemes. Ezt kellene átéljük, hogy megváltozzunk. Ez az Isten munkája bennünk, ezt magunk, ezt biztos, hogy nem fogjuk tudni megtenni. De például nagyon sok kékkeresztes tudja, hogy ez így van. Az ő nagy kísértésükkel így volt. Egyszerűen beléjük akadt, hogy az Isten mit mond erről, és lezártak. És nem kell nekik az alkohol. Összevesztek vele, nem a barátjuk, tudják, hogy az ellenségük, és nem paktálnak le vele. Tapasztaltuk-e már, hogy így belülről tud dolgozni bennünk az ige. De persze vannak olyan dolgok, amikben, igen, nagyon kell figyelnem nekem is, nagyon simulékony a természetem, úgy odafigyelni az másikra, az nagyon megy, meghallgatni, de amikor kell valamit mondani, amikor esetleg pláne ellent mondani neki, az már sokkal nehezebb. De ha tudom az igét, hogy bizony az azt mondja, hogy igenis, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek, igenis, mondjatok nemet, hogyha valami rossz van a dologban, akkor én ezt tudom, hogy igenis szólnom kell. Csak figyelnem kell Istenre, ápolni vele a kapcsolatot, nem eltávozni messze tőle, hogy én nekem megy ez magamnak is ez az élet, mert akkor bukni fogok. Rejtsük el az ő igéjét a szívünkbe, és akkor dolgozni fog, mint a kovász dolgozik titokban. Az Isten szent lelke, ez a második dolog, de ezt már érintettük is, nagyon nagy változásokat képes munkálni, amelynek során mindig a kutyából lesz a szalonna. Ugye ez a magyar mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna, de a keresztény mondás az, hogy mindig a kutyából lesz a szalonna, ha az Isten munkálkodik. Nagyon meg tud változtatni embereket. Említettem az előbb a kékkeresztes testvéreimet, akik közül itt is ülnek, tudják mondani, hogy igen, az Isten nagyon nagy változást tud munkálni, olyan emberek, akikről már mindenki lemondott, mert szenvedélybetegek voltak, megismerkedtek az Úrral, és megváltozott az életük. Vagy eszembe jutott az a valaki, akinek az énekét majd a istentisztelt végén fogjuk énekelni az új barna énekeskönyvből. Őt úgy hívták, hogy John Newton, és ő fiatal korában Isten nélkül nőtt föl, és rabszolga kereskedő volt. Hát ennek minden negatívumával együtt. És aztán egyszer csak valami nagy viharba keveredett, és ott segítségül hívta Istent, és elkezdett megváltozni az élete, míg nem, aztán olyannyira megváltozott, hogy lelkész lett belőle. Bár felnőtt korban, abban az időben is nehéz volt már ez, hogy elvégezzen egy egészen másféle egyetemet, de megtette, míg végül aztán idős korában azzal a William Wilberforce-szal együtt munkálkodott, aki Angliában harcolt a rabszolgák felszabadításáért. Hát figyeljük meg, rabszolgakereskedőként indult, befogadta az igét, és az kovászként dolgozott benne, és idős korára a rabszolga felszabadítás harcosának a segítője volt. És ez így történik. Hatalmas változások indulhatnak egy emberben, és formálódhatnak ki, de azt hozzá kell tegyem, hogy sokszor nem máról holnapra. És ezt ne is így várjuk, és ne is így követeljük, és ne is így gondoljuk az életünkben. Ez az ember a fiatal korától az idős koráig jutott el az ellenkezőjére. Aki túl hirtelen máról holnapra az ellenkezőjébe jut, az nagyon gyanús, hogy ott nem az Isten szent lelke munkálkodott. És a harmadik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmünket, hogy ez a bizonyos változás igazából nem feltűnő. Ahogy az a kovász dolgozik a tésztában, az azért persze látszik abban, hogy ilyen kis hiányok jelennek meg, tehát buborékok keletkeznek, és ez látszik magán a tésztán is, és fokról fokra egyre kimagasodik az a tészta, de ez fokról fokra történik, nem feltűnő dolog a változás. Csak az eredménye, amikor a tészta megkel, és amikor kisütik, és egy friss, ropogós, jó ízű, illatos kenyér lesz az eredmény. Mivel ez a Szentlélek általi változás is az életünkben ilyen kevéssé észrevelhető, és körülöttünk a világban is, ezért nagyon nagy gondot kell fordítsunk rá, hogy figyeljünk, el nem ulasszuk. Mire gondolok? Az ember megszokott elégedni azzal, hogy igen, én olyan vagyok, mint a környezetem, belesimulok, úgy gondolkozom, közben az Isten másképpen látja a világot, és másképpen gondolkozik, és meg akarja változtatni az embereket. És itt nagyon nagy figyelem kell a részünkről, hogy ezt észrevegyük. Hogy mit és hogyan akar az Isten megváltoztatni. Tehát nem arról van szó, hogy mi megváltoztassuk a dolgokat, és mit változtassunk meg, mert az nem fog menni, de hogy az Isten mit akar megváltoztatni, erre nagyon nagy figyelmet kell fordítsunk. Mire gondolok? Hát például arra, hogy a rendszerváltoztatás milyen felkészületlenül érte társadalmunkat, az egyházunkat, mert nem figyeltünk arra, hogy Isten szemében mi a rossz. Az volt az Isten szemébe a rossz, hogy mi gazdagodni akartunk, és irigykedtünk a nyugatra. és nem őt kerestük. Ha figyeltünk volna, hogy az Isten országa milyen változást akar munkálkodni, merre felé növekszik, akkor fel tudtunk volna készülni. Akkor az országunk sokkal hamarabb észbe kapott volna. Reméljük, hogy most is elkezdődött valami, de most is figyelni kell a dolgokat, látni, hogy biztos, hogy jönnek a menekültek, ezt kivédeni egész biztos, hogy nem tudjuk. Ebben is az Isten akarata van, hogy ők is hallják az evangéliumot, hogy lássák rajtunk, hogy milyen jó az élő Istenhez tartozni. De nagyon fontos, hogy ne csőstül jöjjenek, hogy minél jobban vissza tudjuk tartani, hogy ne ők zilálják szét a mi társadalmunkat, hanem mi tudjunk rájuk hatni. Ezek is nagyon egyértelmű dolgok, de látni kell, tudni kell, hogy az Isten mind munkálkodik, és adjunk hálát az Istennek, hogy olyan miniszterelnököt adott nekünk, aki látja a folyamatokat. Ez nem mindennapi dolog. Ezt csak zárójelben jegyeztem meg. De a reformáció is egy olyan dolog volt, ami megkelesztette az egész társadalmat. Körülbelül mára már ott tartunk, hogy áthatotta az egészet. Most már a katolikus egyház sem tud az lenni, amihez ő ragaszkodott, és ami volt, és ott is nagyon sok változás ment végbe. És most olvastam a héten, hogy a türelmi rendelet, ez körülbelül az 500 év közepén volt, az 1700-as évek vége felé. A türelmi rendeletet, amikor kiadta egy Habsburg uralkodó második József császár, akkor felélegezhettek a magyarországi protestáns gyülekezetek, akiknek tilos volt néhány hely kivételével vallásukat gyakorolni. Csak otthon, szigorúan a család, apa, anya, gyerekek. Nagyobb körbe tilos volt az egészet gyakorolni. Akkor fellélegezhettek, igen ám, de mivel tisztséget, állami tisztséget nem tölthetett be csak katolikus, ezért a császárnak, amikor leküldte a rendeletet, akkor azzal kellett szembesülnie, hogy az összes megyegyűlés szinte visszadobta, mert katolikus vezetés alatt volt. De a Pest megyei gyűlés, ezt olvastam a héten, amit nem tudtam, Pest megyei gyűlésben volt egy fiatal tisztségviselő, aki azt mondta a megyei gyűlésnek, hogy igen, ő föl akar olvasni egy állásfoglalást, amit itt a megyei gyűlésben ülők fogalmaztak meg, csak nem akarják felfedni a kilétüket, amiben azt mondják el, hogy igen, ez időszerű, és ezt tényleg változtatni kell. És meg kell adni a protestánsoknak a vallás gyakorlás jogát. Igen. Ezek nyilvánvalóan katolikus emberek voltak. De látták. Látták a folyamatokat. Tudták, hogy az Isten mit munkál. Igen, ezt lehet látni. Aki figyel, az láthatja. De nem mindegy, hogy az utókor mit mond rólunk. Az aradi 13, akit ünnepeltünk a héten, ők tudták, hogy az Isten mit munkál. Hogy az Isten nem akarja az elnyomást. És kitartottak a vesztes harc mögött is, és vállalták a kivégzést. Tudták, hogy az Isten országa hogyan növekszik. Volt, aki ki is mondta, hogy Jézus Krisztus áldozata a számára az erőt adó. de nyilván a többiek is így gondolták. Vajon mi látjuk-e az Isten országa átalakító munkáját magunkban és a környezetünkben? Mert csak akkor tudhatjuk magunkról, hogy keresztjének vagyunk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, a megkezdett 377. dicséret, második és harmadik versét énekelve, Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk Istenséged. Felkelve imádkozzunk ismét. Dicsőítünk téged, Istenünk, hogy itt vagy köztünk a Szentlélek által. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus értünk hozott áldozata, kereszt halála a mai napig működik. Köszönjük, hogy ezzel nem tudjuk túltenni magunkat, és belénk akad, hogy valaki ezt tette értünk. Kérünk, könyörülj mindnyájunkon, hogy ne tudjunk ettől nyugodni, és megértsük, hogy miért volt szükséges ez, hogy mi bizony igen nagy változásra szorulunk, hogy mi kutyák vagyunk, akikből szalonna kell, hogy legyen. Könyörülj rajtunk, hadd lássuk a te igéd fényében az életünket, minden megalkuvásunkat, minden kapzsiságunkat, tisztátalanságunkat, hadd tudjunk ezzel szembenézni, lezárni ezek előtt, hogy a te szent lelked megtisztítson, és alkalmassá tegyen arra, hogy a te gyermekeidként éljünk. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy te vigasztalásunk is vagy. Köszönjük, hogy gyászoló testvéreinket a te kegyelmed, szereteted vigasztalja és segíti át a nehéz napokon. Kérünk téged ezért. És kérünk téged, hogy hadd figyeljünk mindarra a munkára, amit te végzel, amit amivel te akarsz megváltoztatni minket és a környezetünket, hogy nehogy elmulasszuk a te munkádat, hanem felkészülten álljunk elébe. Amen. Most ki néhány percnyi csendben folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják szükség, vagy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádságunk körébe vonjuk nemzetünket, amikor a szózatot énekeljük. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és akkor végül énekeljük a 746. éneket a Barna könyvből. 746. ének, az Úr csodás kegyelme járt így tévejgő után. Így kezdődik. Énekeljük el mind a 6 versével.